Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Egy éve 2025. május 8-án este hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről a várakozó híveknek, zarándokoknak. Habemus pápám, vagyis van pápánk, Robert Francis Prevost 14. Leó néven. Az Emberi hangok és arcok megőrzése címmel írta meg 14. Leó pápa üzenetét a Társadalmi Kommunikáció 60. világnapjára, melyet május 10-én tartunk. Mint fogalmaz a Szent Atya, az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták, ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, proszópon szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés a personó igéből ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját, fogalmazott a Szent Atya, majd hozzátette. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk azokat, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a proféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idők teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. 14. Leó pápa üzenetében kiemelte: fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben az összefüggésben óvjuk saját képünket, saját arcunkat és saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák létrehozására. Fogalmazott a Szent Atya üzenetében, melyet a Társadalmi Kommunikáció 60. világnapjára írt. Görög Mártát a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Magyar Péter korábban Mellétei Barna Mártont javasolta a posztra, de ő csütörtökön a közösségi oldalán bejelentette, hogy lemond a jelöltségről. Mellétei Barna Márton a leendő kormányfő, Magyar Péter sógora. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe. 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 8.071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5.272-en, tájékoztatta az oktatási hivatal a táviratirodát. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98,23%-a nyert felvételt valamely középiskolába. A 9. évfolyamra felvételt nyertek 79,17%-a az első helyen, 94,88%-a pedig az első három helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen. Több mint 13 ezeren vettek részt a mai német nyelv írásbeli érettségi vizsgán, közölte az oktatási hivatal a táviratirodával. Tájékoztatásuk szerint középszinten 899 helyszínen 10.154, emelt szinten 75 helyszínen 3041 vizsgázó tett érettségi vizsgát német nyelvből. Végül az időjárásról. Délfelől fátyol felhőzet húzódik fölénk, ami az ország déli harmadában lesz a legvastagabb. Csapadék nem várható, többnyire mérsékelt északi szél néhol időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 21 és 27 fok között várható. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A 14. Leó pápává választása első évfordulóján, május 8-án lelkipásztori látogatást tett Pompeibe és Nápolyba. Leó pápa Pompeiben. Bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Leó pápa. Áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompeiben. A pompei szűzanya oltalmába ajánlom péteri szolgálatomat, Leó pápa homíliája a kegyhelyen bemutatott szentmisén. Leó pápa Pompeiben. Bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Pompei lelkipásztori látogatásának kezdetén 14. Leó pápa pénteken reggel 9 órakor találkozott egy rászorulókat segítő jótékonysági szervezettel. Arra buzdította őket, hogy mindig bízzanak Jézusban, és hagyják, hogy az ő igéje ihlesse erőfeszítéseiket. Engedjétek, hogy a Jézus szavaiból és példájából fakadó öröm inspiráljon és hajtson benneteket, és ezt hirdessétek mindenkinek. Leó pápa erre hívta az egybegyűlteket, amikor május 8-án pápává választásának első évfordulóján meglátogatta a pompei kegyhely szeretett templomát. A kegyhely jótékonysági tevékenységében résztvevőkkel való találkozás volt a Szent Atya pénteki Pompeibe, majd Nápolyba tervezett lelkipásztori látogatása programjainak első eseménye. A pápa megköszönte a szervezet önkénteseinek nagy lelkűségét és bizalmát, és így szólt.
È bello per me iniziare questa visita pastorale sulle orme di San Bartolo Longo, che ho avuto la gioia di canonizzare il 19 ottobre scorso.
Gyönyörű számomra, hogy Szent Bartolo Longo nyomdokaiban kezdhetem ezt a lelkipásztori látogatást, akit tavaly október 19-én volt szerencsém szentté avatni. A kegyelem helyének nevezte, ahol a rózsafüzér szűzanya és Szent Bartolo Longo minden korú, hátterű és helyzetű férfit és nőt gyűjt össze, hogy elvezesse őket az egyetemes szeretet egyetlen forrásához, amely az egyedüli, ami nyugalmat és harmóniát adhat a világnak, hogy Istenhez vezesse őket. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy a Szent a pompeji völgyet a szívet melengető szeretet helyének, valamint a hit és a szeretet diadalának nevezte, és azt mondta, hogy ez a valóság ma is nagyon élő és látható. Itt a kegyhely karitatív munkáiban Krisztus feltámadásának ereje minden nap megtapasztalható, a szeretet által újjáteremtve a szíveket az evangéliumi jó életre. Leó pápa megjegyezte, hogy a szeretet temploma és a hit temploma támogatják egymást. Az ima táplálja oly sok ember befogadását, szeretetét, szolgálatát és nagylelkű elkötelezettségét, és a szeretet olyan csodákat tesz, amelyek messze túlmutatnak minden erőfeszítésen és elváráson. Leó pápa emlékeztette a kegyhely jótékonysági szervezetének üzemeltetőit, hogy amikor Szent Bartolo Longo először megérkezett Pompeji völgyébe, egy nagy szegénység sújtotta földet talált itt. Még ezen a helyen is, amelyet csak néhány szegény földműves lakott, és amelyet a malária és rablók sújtottak, a pápa rámutatott, hogy a későbbi szent képes volt mindenkiben meglátni Krisztus arcát. Leó pápa arra emlékeztetett, hogy Bartolo Longo gyengétsége által feltárta Isten dobogó szívét felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt, különösen az árváknak és a börtönben lévők gyermekeinek. A pápa felidézte, hogy a szent ezt a helyet a keresztény élet és a boldogságos Szűz Mária iránti tisztelet központjává tette, amelyet az egész világon ismernek.
Alla base di tutto però, come abbiamo detto, c'è la preghiera e in particolare il Santo Rosario.
Minden alapja az ima, és különösen a Szent Rózsafűzér, amely az a rejtett erő, amely mindent lehetővé tesz. Ezért arra buzdítom mindannyiótokat, hogy tartsátok életben ezt az ősi és gyönyörű áhítatot, és terjesszétek, mondta Leó pápa az egybegyűlteknek. Hangsúlyozta, hogy Mária egyszerű és anyai szemével szemlélve Jézus életének misztériumait, amiket véghez vitt, ez áthatja a szíveket és átalakítja az életeket. Ennek megfelelően Leó pápa egy életprogramot bízott rájuk. Legyetek az ima emberei, hogy tiszta és alázatos tükrökként tükrözzétek vissza az Istentől érkező fényt. Szavaikkal és tetteikkel táplálni fogják a szeretet lángját, amelyet Szent Bartolo Longo gyújtott, és a szolgálatban, a párbeszédben és a hitéletben hiteles példaképekké és bölcs vezetőkké válnak egy csodálatos fiatal nemzedék számára. A Szent Atya ezután bátorító szavakat intézett a gyermekekhez, a serdülőkhöz és a fiatalokhoz. Bízzatok azokban, akik szeretettel törődnek a fejlődésetekkel, de egész életetekben bízzatok Jézusban, Isten fiában, akit keresztre feszítettek és feltámadt, aki üdvözít és szabaddá tesz minket. Jézus a barát, aki soha nem hagy el és nem utasít el minket, a testvér, aki megért minket és mindig mellettünk jár, nyomatékosította 14. Leó. Ragaszkodjunk hozzá, miközben Mária kezeink keresztül az egész emberiséget az ő gondjaira bízzuk, mondta a pápa. Biztosak lévén abban, hogy kegyelmének segítségével semmi sem állíthat meg minket abban, hogy jót cselekedjünk, és hogy a békés jövő reménye itt és mindenhol beteljesül. Leó pápa végül imáiról biztosította a jótékonysági szervezet dolgozóit, és áldását adta rájuk, majd így könyörgött.
Regina del Santo Rosario di Pompei, prega per noi. San Bartolo, prega per noi.
Pompei Szent Rózsafűzér királynője, imádkozz érettünk. Szent Bartolo Longo, imádkozz érettünk.
Leó pápa, áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompeiben. Május 8-án pénteken a Campaniai város Mária kegyhelyére tett lelkipásztori látogatást a Szent Atya. Egy éve ilyenkor választották meg Péter utódának, és most Máriához fordult azzal az imával, amit Szent Bartolo Longo írt. Leó pápa örömmel fogadta a hívekkel együtt az Úr áldását, melyet ma nekik szánt, és örömmel könyörgött a szűzanyához.
Io mi sento il primo benedetto per poter venire qui a al santuario della Madonna nel giorno della supplica in questo anniversario. Grazie a tutti voi per essere qui.
Elsősorban nekem áldás, hogy eljöhetek ide a szűzanya kegyhelyére a könyörgés napján, ezen az évfordulón, mondta Leó pápa, aki miután találkozott a kegyhely karitatív intézményeinek vendégeivel, fölszállt a neki készített kis pápa mobilra, és örömmel fogadta a pompei hívek ölelését. Több ezren gyűltek össze elsősorban a Bartolo Longo téren, de azon túl is. Több mint 5000 voltak, akik ülve vagy állva várták Péter utódát, nem számolva azokat, akik a környező utcákba tömörültek. A Szent Szék sajtóközpontjának adatai szerint összesen 20000 ember volt jelen. A pápa végighaladt a belvárosi utcákon, a kegyhely közelében lévő térig, ahol óriás kivetítőt helyeztek el, és legalább 1000 ülőhelyet biztosítottak az érdeklődőknek. A kampániai hívek híres vendég szeretete és lelkesedése a legfantáziadúsabb módokon nyilvánult meg. Mindegyikük köszönteni akarta a pápát, ajándékot adni neki, megmutatni egy feliratot, néhány pillanatra elkapni a tekintetét. Visszatérve a Bartolo Longo térre, mielőtt belépett a kegyhelyre, Leó pápa rögtönzött szavakkal köszöntötte a híveket. Megköszönte jelenlétüket, és arra hívta őket, hogy érezzék magukon Mária anyai szeretetének ülelését.
E qui in questo santuario sappiamo bene che la mamma è sempre con noi.
Ezen a kegyhelyen jól tudjuk, hogy az anyukánk mindig velünk van. Mária anyánk elkísér közbenjárásával, gyermekei iránti szeretetével mindig. Ezzel a bizalommal imádkozunk majd együtt, és ünnepeljük annak örömét, hogy Jézus Krisztus megkeresztelt tanítványai vagyunk, akiket mind arra hívott, hogy Krisztus jelenlétéről tanúskodjunk a világon. Ezután a Szent Atya a bazilikában találkozott, mint egy 400 beteg, fogyatékkal élő és idős személlyel. Félretette az előre megírt beszédét, és újra szabadon szólt hozzájuk. Bár reggel óta felhős volt az ég, és esőt ígért a szél Pompejben, Leó pápa számára szép nap volt, amelyen Isten úgy döntött, hogy mindenkit áldásban részesít. A pápa innen a Szent Bartolo Longo kápolna felé indult, de az eukarisztia és a kegyhely lelkisége révén ma mindenki közel érezhette magát egymás testvéreinek Krisztusban. Innen követhetitek a képernyőkön. Mind egyek vagyunk Jézus Krisztusban, Mária édesanyánkban, ebben a szép áldásban, ezen a gyönyörű napon, amikor Jézus ma is közel jön hozzánk. Jézus mindig velünk van, velünk jár az úton. Isten áldjon mindenkit. A Szent Atya megáldotta a betegeket, majd rövid ideig imádkozott a pompei kegyhely alapítójának kápolnájában. Bartolo Longót éppen ő avatta szentté tavaly október 19-én. A kiengesztelődés kápolnában, ahol több tucat gyóntatószék áll a falak mentén, Leó pápa üdvözölte a püspököket és a papokat. Ezután érkezett a szentmise helyszínére. Mindeközben a nap áttört a sűrű felhőrétegen, és valóban gyönyörű nap kerekedett.
A pompei szűzanya oltalmába ajánlom péteri szolgálatomat. Leó pápa homíliája. A rózsafüzér királynője kegyhely előtti Bartolo Longo téren 14. Leó pápa május 8-án pénteken délelőtt hálaadó szentmisét mutatott be, mint ahogy éppen egy éve a pompei rózsafüzér királynője emléknapján választották pápává. 150 évvel ezelőtt helyezték el e kegyhely alapkövét azon a helyen, ahol a Vezúv Krisztus után 79-ben kitört, és hamujával borította be az itteni nagy civilizációt, hogy éppen ezáltal védje meg azt évszázadokon át.
San Bartolo Longo, insieme alla moglie Contessa Marianna Farnararo de Fusco, gettava le basi non solo di un tempio, ma di una intera città mariana.
Szent Bartolo Longo és felesége 150 éve nem csak egy templom, hanem egy egész Mária város alapjait rakták le, kezdte homíliáját Leó pápa. Így fejezték ki Isten tervének ismeretét, amelyet Szent II. János Pál pápa 2003. október 7-én a rózsafizér éve végén Isten tervének tekintett, mégpedig az új evangelizáció összefüggésében, ahogy akkor tanította, ma, mint az ókori Pompei idejében, hirdetnünk kell Krisztust egy olyan társadalomnak, amely eltávolodik a keresztény értékektől, sőt annak emlékét is elfelejti. Pontosan egy évvel ezelőtt, amikor Péter utódja szolgálatával bíztak meg, éppen a Pompei rózsafüzér királynője emléknapja volt. Most azért kellett idejönnöm, hogy szolgálatomat a szűzanya oltalmába helyezzem. A Leó nevet választottam, és így 13. Leó nyomdokaiba léptem, aki többek között gazdag tanítást hagyott ránk a Szent Rózsafüzérről. Ehhez kapcsolódik még Bartolo Longo, a rózsafüzér apostolának közeli szenti avatása. Leó pápa e sajátosságok figyelembevételével emlékedett Mária titkairól. Az angyali üdvözlet örvendezésre szólítja őt, és mindazokat, akik a bűnnek és következményeinek hambai alatt vannak. Mária így lesz az irgalmasság anyja, kegyelemmel teljes, aki anyja fia teste tagjainak, az egyháznak is. Ez a nagy misztérium a Szentlélek erejében történik, aki beárnyékolja Máriát és termékenyét teszi szűzi méhét. Ez a történelmi pillanat áthatja az ember szívét és felemeli a szemlődés magasába, ahol megszületik a rózsafüzér imája, és noha a második évezredben született, de kezdettől fogva fokozatosan fejlődött, mint hogy az üdvösség történetében gyökerezik, és pontosan az angyal üdvözlet lesz hozzá az előjáték. Üdvözl légy, Mária! Ennek az imának az ismétlése a rózsafüzérben valójában Gábriel köszöntését visszhangozza, átíveli az évszázadokat, mindig Jézusra szegezett hívő tekintettel, akit az anya szemével és szívével látunk. Jézust imádjuk, szemléljük és magunkba fogadjuk minden titkával együtt, és így Szent Pállal együtt elmondhatjuk, élek már, de nem én, hanem Krisztus él én bennem.
Non è forse proprio dell'amore ripetere senza stancarsi ti voglio bene? Un atto di amore.
Az üdvözlégy Mária elimádkozása a szeretet cselekedete, hiszen a szeretet ismételgeti fáradhatatlanul, szeretlek. Így ez az ima visszavezet minket Jézushoz, és elvezet az Eukarisztiához, a keresztény élet forrásához és csúcsához. Szent Bartolo Longo meggyőződés elírta, az Eukarisztia az élő rózsafüzér, és minden misztérium aktív és eleven formában megtalálható benne. Igaza volt, állapította meg Leó pápa. Az Eukarisztiában Krisztus életének minden misztériuma megtalálható. És bár a rózsafüzérnek máriás a jellege, de krisztológiai és eukarisztikus szíve van. Hívők nemzedékeit formálta és védte ez az ima, amely egyszerű és közérthető, mégis misztikus magasságokba emel. Ugyan mi lehet lényegesebb Krisztus misztériumainál, szent nevénél, amelyet a szűzanya gyengétségével ejtünk ki? Ebben a népben üdvözülhetünk és rajta kívül semmi másban. Az üdvözlégy Mária imák ismételgetésével megtapasztaljuk a názáreti házat, szinte újra halljuk Mária és József hangját azokban az években, amelyeket Jézussal együtt töltöttek. Belépünk az utolsó vacsora emeleti termébe is, ahol az apostolok Máriával várták a Szentlélek kiáradását. Mennybe menetel és pünkös között Mária és az apostolok versenykedtek egymással, hogy felidézzék Jézus életének különféle pillanatait. Egyetlen részlet sem maradhatott figyelmünk kívül. Mindenre emlékezni kellett, és mindent követni kellett. Így született meg az egyház szemlélődő útja, amelynek mintegy összefoglalását kínálja a rózsafüzér a szent titkok napi átemlékedésével. A rózsafüzért joggal tekintik az evangélium foglalatának, amelyet Szent II. János Pál a világosság misztériumaival kívánt kiegészíteni. Ha a rózsafüzét így imádkozzuk, akkor az természetes következményként a szeretet forrása is. Szeretet Isten iránt és a felebarát iránt. Ezért Szent Bartoló Longo, a rózsafizér apostola, és egyben a szeretet apostola is volt, mint hogy ebben a szűzmáriás városban befogadta az árvákat, a foglyok gyermekeit. Szent II. János Pál és Ferenc pápa folyamatos békefelhívásai nyomán mi sem nyugodhatunk bele a halál híreibe, amelyekkel nap mint nap találkozunk. Jézus azt mondta nekünk, hogy a hittel felajánlott ima mindent elnyerhet. Ezért Szent Bartoló Longo Mária hitére gondolva őt a kegyelem által mindenhatónak nevezte.
Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori.
Közben járására áraszta ki a békesség Istene az irgalmasságát, megérintve a szíveket, lecsillapítva a testvérgyilkos neheztelést és a gyűlöletet, és megvilágosítva azokat, akiket különleges felelősség illet a kormányzásban. Zárta homíliáját Leó pápa a pompai kegyhelyén bemutatott szentmisén.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. És beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. május 3-ai adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai kar dékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával, a szűzanyáról, mint égi édesanyáról beszélgetnek.
Nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat és beszélgető társaimat, Ritát, Annát és Zoltánt, mert a megszokott közösségben a mai alkalommal május hónapról szeretnénk elmélkedni, gondolkodni, és május hónapnak az elején mindenképpen két dolog jut eszébe a katolikus keresztény embernek. Egyrészt a világ számos más családjához, közösségéhez hasonlóan május hónap első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat, és nekünk katolikusoknak pedig nagyon fontos, hogy május hónapban köszöntjük mindannyiunk közös édesanyját, a boldogságos Szűz Máriát. És a májusi litániák egy különleges élményt adnak a mi katolikus liturgiánkon belül. Azzal szeretném kezdeni, hogy amikor május hónapot emlegetjük, és különösképpen akkor, amikor még az időjárás az valóban kedvezett is a különböző liturgikus eseményeknek, akkor, ahogy elindult a május hónap, visszaemlékszem gyermekkoromra, a május hónap első napjai és aztán a május utolsó napjai között az volt a különbség, hogy addigra a tavasz az lassacskán elindult, hogy a nyárba átforduljon, és szinte, ahogy végig imádkoztuk a különböző megszólításokkal a szűzanyát, gyakorlatilag a természet is velünk együtt változott. És ez így volt az emberek lelkében is. Ma már más a világ, más az időjárás, más a természet, de azt gondolom, hogy megéri, hogy az előttünk álló 20 percben, 21-22 percben arról beszéljünk, hogy mit jelent nekünk katolikusoknak a május, mit jelent az édesanya, és mit jelent a boldogságos szűzanya. Talán első körben, hogyha mindegyikőtök egy-egy rövid gondolattal megfogalmazná azt, hogy a május hónap, az édesanya és a szűzanya gondolatok, szók mit is jelentenek a számotokra, akkor az biztos egy érdekes kezdés lenne a kedves hallgatók számára.
Leginkább nekem az édesanya és a szűzanya kapcsolódik össze, hiszen nekem ez egy nagyon-nagyon erős és fontos tény az életemben, hogy édesanyám hosszú várakozás után kapta meg azt, hogy világra jövök én, és amikor még várandós volt velem, akkor a Mária Pucsik egy helyet felkereste, és valóban égi édesanyaként Máriát megkérte, hogy oltalmazzon engem, és ez nagyon-nagyon fontos üzenet volt mindig is számomra, hogy neki ajánlott, és hogy van édesanyám, de nekem van egy mennyei édesanyám, aki a szűzanya. És valahogy annyira mélyen belém ivódott ez, hogy ugyanezt a gyermekeimnél én is megtettem. Nemrégiben beszélgettünk pont a legfiatalabbal erről, hogy amikor nehézségei vannak, akkor ő gondoljon erre, mondtam neki. És ő rácsodálkozott erre, tehát hogy újra és újra rácsodálkoznak erre általában, és közben pedig egy megerősítés is számukra, meg valóban egy nagyon nagy biztonságérzet, és úgy örülök neki, hogy ezt úgymond meg tudtam nekik adni, vagy édesanyámtól tanulva tovább tudtam nekik adni, hogy nekik van egy égi édesanyjuk is. És igyekszem minél jobb édesanyjuk lenni itt a földön, de ugye az nagyon töredékes, amit én adok, de hogy ott van mindig a mennyei édesanya Mária, aki mindebben segít. A májushoz azért nem kapcsolódik annyira számomra, mert ugyanígy például az októberi Mária imákat is nagyon fontosnak tartom, vagy azt az időszakot, tehát hogy nem annyira hónaphoz kötődik, mint inkább így az életet szövi át nálam.
Számomra nagyon izgalmas és szép volt látni, ahogy a feleségem a gyerekekkel bánik, ugyanis hát én apaként nagyon kevéssé tudtam kezdetben, amikor a gyerek még nem beszél, megtalálni a közös hangot, és valahogy átvitt értelemben ez Máriára is jellemző, ahogy mondjuk az egyháznak a védője, és ahogy a mindennapi életbe átvezeti azt a tanítást, ami nagyon gyakran elméleti maradhat. Hogy ezt a rejtét, amit én most megfogalmaztam, valahogy megpróbáljam kibontani, amikor hittan tanultunk a piaristáknál, akkor ott ugye Lupusz atya mindig elmondta, hogy hatalmas előnyünk van, ugyanis hát az ördög az soha nem tudott testet ölteni, és nem is fog tudni, az Jézus pedig ugye emberi tapasztalatokból táplálkozott, és hát az egyik kapocs a világgal az pont Mária volt. Tehát, hogy ez számomra egy misztikum, amit azért megpróbálok valamennyire megélni és értelmezni, hogy igazából itt létezik egy olyan emberi szempont, egy olyan emberi szemszög, aki végigkövette a szenvedés, saját fiának a szenvedését, de mégis már tudta, hogy ez a szenvedés mit jelent, és ott volt a végén maga a föltámadás is. Tehát ilyen szempontból próbálom értelmezni a tapasztalati tanulás, a megélésnek a jelentőségét, és hogyha ez egy picit lebontom, akkor én úgy érzékelem, hogy a világunkból most ez rettenetes módon hiányzik, és minden olyan törekvés, ami megpróbál egyenlőséget tenni a férfi és a nő között, na nem olyan értelemben, nyilván egyenlőséget kell tenni a munkavilágában, de ugye, hogy a teremtés szempontjából, az valamilyen módon csorbítja is mondjuk a Mária kultuszt, vagy egyáltalán azt, ami nekünk jelent.
Nekem valahogy mindig Máriával kapcsolatban az az érzésem, hogy az egész évet átszövi a Mária ünneplése, mert hogy ugye van a május, van az október, amiket említettetek, nekünk az esküvünk augusztus 15-én volt, szintén egy Mária ünnep, úgyhogy én nekem is ilyen szinten nem feltétlenül hónaphoz kötődik a Mária tisztelet, a Mária kultusz. Viszont nagyon érdekes a szimbolikája is a Mária kultusznak, ami számomra sok mindent megmagyaráz, ahogy el is mondtátok, hogy van egy földi, meg van egy égi anyánk is, hogy ő egyben is földi és égi anya, hiszen a Mária kultusz középpontjában az alázat, a humilitas latinul áll, ami közös a humus föld szavunkkal. Tehát ezáltal ő itt van, tehát jelen van nem csak az égben, hanem így köztünk is. És ez az embereknek ez annyira fontos volt, hogy már a pogány kultúrák is a Mária ünnepet nagyon-nagyon hamar el is sajátították. Keresztény ünnepként átvették gyakorlatilag a pogányok is. Úgyhogy ez számomra ezt jelenti. Egyébként meg az első asszociációm az anyák napjára az az orgona. Ami sajnos már egyre kevésbé látok, érzek, és nagyon változott is az orgona virágzásnak az időszaka, valamikor már március-áprilisban találkozunk az orgonával, ami még az én gyerekkoromban az orgona ága, barackfa virága, ugye az májusra esett.
Annyira örülök, hogy ezt mondod, mert a hirtelen bejött nagy meleg, utána ugye most a hideg következett, már előhívta és elindította az orgonavirágzást, és a gyermekeim pont ezt idézték fel, hogy ők óvodába ezt énekelték, ezt tanulták, és őnekik megvan ez az emlékük, hogy mindig ezzel köszöntöttek, mert a szomszédból átnyúlik az orgona, és ők mindig megbeszélték, hogy nekem vehetnek le, és ugye boldogok voltak, hogy nincs pénzük, de ők mégis a dalból tanultak alapján valóban köszönhetnek engem, és hogy milyen rossz, mert pár éve ezt nem tudják megtenni.
Igen, hát vannak olyan dolgok, amiket már máshogy éreznek a mi gyerekeink. Igen, ilyen a hóesés, de nem akarok nagyon elrugaszkodni a témától, ami nekünk még megszokott volt, és nekik meg már teljesen más.
Mint a gyermek, lágra nyitva két szemem, úgy szeretnék rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelen túl, adj nekem, adj nekem. Mint a gyermek, kiben még ott a fény, úgy kérek én szívembe új reményt. Nagy hitet éltetőt, egy biztató szép jövőt. Remény is őt adj nekem. Adj nekünk, te benned bízunk, légy velünk, légy velünk, légy. Azt érted, Istenén, a tiszta szívvel keresünk, a lelkén rád talál.
Hogyha Zoltán egyik gondolatára visszatérek, akkor azt gondolom, hogy nem csak a hóesés, meg nem csak a orgonáról kell majd beszélni a mostani generációknak, hanem egyáltalán arról is, hogy mit jelent az, hogy édesanya, természetesen aztán külön az édesapa, mert hogy ha egyrészt megnézzük a nyelveket, azért ennyire szépen nagyon kevés nyelv tudja kifejezni a szülő iránti tiszteletet. Másrészt viszont, hogy a magyar alaptörvényben is rögzíteni kellett, hogy az apa férfi, az anya nő, illetve azok a különböző új hullámos törekvések, amelyek el akarják mosni azt a valódi pozitív különbséget, ami egy édesanya és édesapa között van, egy férfi és egy nő között van. És ennek olykor még ilyen egyházi vetülete is vannak, hiszen hála Istennek nem a katolikus egyházunkban, de hát vannak olyan felekezetek, vannak olyan törekvések bizonyos országokban, ahol akár mondjuk freskókat festenek át, hallottunk ilyenről, hogy egyfajta nem nélküliséget ábrázoljanak akár a teremtés történetben. Szóval valószínű, hogy ma újra meg kell tanítani a felnövekvő generációt arra, hogy mennyire fontos az, hogy a anya, édesanya szavunkat használjuk, illetve hogy az a fajta anya és lánya, anya és fia közötti kapcsolat, az túl azon, hogy nyilván változnak az idők, és különböző új jelenségek is felütik a fejüket, amelyeknek nem is kell önmagában rossznak lenni, hiszen nem tudom én, 50 évvel ezelőtt még nagyon sok gyermek magázta a szüleit, ma pedig már ez elég ritka, bár még előfordul mindig. Tehát lehet, hogy ezen nem kell változtatnunk, nem kell visszamennünk a magázódáshoz. De az tény és való, hogy akár a megszólítás, amikor iskolaigazgató voltam, akkor én nagyon meglepődtem, amikor a gyerek azt mondta, hogy Kati jön értem, és az a Kati az az édesanyja volt. Mert hogy mindenki a családból Katinak szólította természetesen az édesanyját, mert hát ez volt a keresztneve, de hogy valahogy a kisgyerekben meg még nem alakult ki az, ami valószínűleg egy rossz nevelés következtében volt, vagy hogy ráhagyták, hogy hát ő neked nem Kati, hanem neked ő az édesanyád. Ha most a sort én kezdeném, hogyha arról akarunk beszélni, hogy személyesen a mi vagy a egyesével nekünk az édesanyánk mit jelent, akkor én mindig ilyenkor anyák napja környékén úgy szoktam a templomban köszönteni a híveket, hogy köszöntöm anyák napján az édesanyákat és a nagymamákat, meg hogyha vannak esetleg a dédnagymamákat, mert ugye nagyon fontosnak tartom, hogy főleg az én papi életem kialakításában, bár édesanyám is fontos szerepet játszott, de hát ő akkor fiatal volt, dolgozni járt, és nagymamám foglalkozott velem sokat, ő vitt a templomba, ő vele jártam különböző szertartásokra. Tehát ilyenkor én mindig gondolok arra is, hogy vajon mit köszönhet az ember a édesanyjának, a nagymamájának, vagy akár ha ismeri a dédnagymamának. És azt gondolom, hogy főleg itt ez az anyák napja, ez arra is alkalmas, hogy egy-egy olyan családi beszélgetés, vagy egy-egy olyan visszaemlékezés legyen, ma már ez egyre könnyebb, hiszen meg annyi fénykép van rendelkezésre, állnak digitális fotók, amellyel egy kicsit vissza tudjuk hozni azokat a korokat, amikor valóban középpontban az édesanyja állt. És már csak annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy mi természetesen a katolikus egyházban a boldogságos szűzanyát nem azért állítjuk középpontba, mert a szentek között is ő kiemelkedik, bár ez is igaz, hanem sokkal inkább azért, mert ő egy olyan édesanya, aki magát, az Isten fiát, az Istent hordozta önmagában, és ezt mi tulajdonképpen mondjuk így átvitt értelemben szeretnénk elmondani a mai társadalomnak is, hogy egy édesanya az nem csak 9 hónapon keresztül hordozza magában a gyermekét, hanem utána is szívén, lelkén viseli a sorsát. Tudtok-e bármi jó tanácsot, jó ötletet, vagy akár egy-egy pozitív élményt elmondani a kedves hallgatóknak, édesanyátokról, nagyszüleitekről, ami valóban egyfajta tanúságtétel lehet arról, hogy mennyire fontos, hogy az édesanyákat a boldogságos szűzanya segítségével, közbenjárásával is fontosnak tartsuk ezen az anyák napján, és aztán a többi hétköznapokon is megünnepelni. Talán a Zoltánt kérdezném először, hiszen férfiként másként fordulunk a szüleink közül a édesanyához, a nagymamához.
Én a nagymamámról szeretnék beszélni. A nagymamám vallásos volt, és ő ugye 1927-ben született, ő még ahhoz a generációhoz tartozott, ami a második világháború előtt és hát a kommunizmus előtt nevelkedett, és ilyen formában számára természetes volt egyrészt a vallásosság, amit kifejezett, természetesen maga a hit is, és neki természetes volt ennek az átadása. És utána egy nagyon szörnyű korszak következett, mert ugye rengeteg meghasonlásra is késztette az embert olyan szempontból, hogy akárhogy a templomi esküvőknek ugye a megkötése az milyen hatalmas hátrányokkal járhatott adott esetben, de a nagymamám ő rendíthetetlenül kitartott a hite mellett, és amellett, hogy engem ugye akkor első áldozásra fel kell készíteni. Szerencsére ez az az időszak volt, amikor már lehetett hittalra járni, de még nem volt olyan népszerű, ez délvidéken volt, Nagybecskereken, ahol azért a magyarság egy kettőszorításban élt, tehát egyrészt ugye a pártállam, másrészt pedig a pártállam, ha nem is volt hívő, de azért az ortodoxiát ilyen célra kihasználta, hogy valamilyen elnyomást gyakoroljon. Tehát ott azért magyarként, katolikusként hittalra járni igen nehéz volt. Számomra nem, csak ugye édesanyámnak is és hát nagymámnak meghozni ezt a döntést, és akkor, ha szabad talán egy anekdotát elmondani ezzel kapcsolatban, nagymám ő azért kevésbé értette a humort, és ő nagyon komolyan vette az előírásokat, és amikor már első áldozásra került volna a sor, akkor a Huzsvár püspök atya azt mondta, hogy akkor neked most már ugye mindent úgy kell tenned, amit a hívek tesznek a templomban, és hát én viszonylag kezdő voltam, fiatal voltam, és amikor kimentek áldozni, én is kimentem áldozni. És akkor, amikor elmondtam nagymámnak, hogy milyen felemelő élmény volt, ő teljesen kétségbe esett, és akkor itt jön be, hogy a püspök atya ugye milyen jól és szeretettel kezelte, és mondta, hogy nem baj, ettől nem lehet baj, hogyha már áldozott ugye a hivatalos előtt, de azért a nagymamám mindig felemlegette ezt az eseményt, és hát őnek ki egy ilyen kötöttebb elképzelése volt a világról.
Én nagyon-nagyon örülök neki, hogy a nagymamák is szóba kerülnek, még ha már így az anyák napját emlegettük, és a különböző óvodai és iskolai műsorokat, mert ez egy nagyon fontos esemény volt nekem is gyerekként életemben. Én voltam az, aki mindig boldogan elvállalta a nagymamának szóló verset, mert bár nem volt jelen a nagymamám, de annyira fontos volt az életemben egyébként, hogy hiába épp azon az iskolai ünnepségen nem jelent meg, mert távolabb éltek. Én mindig nagyon boldogan mondtam el a nagymamáknak szóló köszöntőket. És milyen érdekes és izgalmas, hogy te arról meséltél, hogy magyarként és katolikusként milyen nehézségeid voltak, én pedig a mesterségesen létrehozott kommunista városban, Leninvárosban éltem úgy görögkatolikusként, hogy vallásgyakorló görögkatolikusként, hiszen nekünk minden hétvége azt jelentette, hogy hazamentünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe a nagyszüleimhez, és ott természetes volt, hogy vasárnap templomba megyünk, és valahogy ez a fajta kettősség így ott volt az életünkben, és volt olyan pont, amikor a szüleim is azt mondták, hogy ne reklámozzam ezt, hiszen ők is megküzdötték a magukét ebben a közegben és ebben a helyzetben, de közben az, hogy vallásosan nevelnek, az, hogy templomban járok, az, hogy a szentségekhez járulunk mi is, az szerint, ahogy ez előírás, az nagyon-nagyon fontos dolog volt mindig is. És ennek nagyon komoly és fontos szereplője a nagymamám is, és egyébként, ahogy a nagymamák szóba kerültek nekem, annyira eszembe jutott az is, hogy mennyire én értettem szót vele, amikor ő már azért nagyon elfelé készült ebből az életből, és már nagyon másképp gondolkodott és működött sok mindenben, és valahogy én tudtam úgy kapcsolódni hozzá gyerekként, fiatal felnőttként, hogy úgy nagyon kijött az a fajta hasonlóság, az a fajta egység, ami minket összekötött láthatatlanul is, és ugyanezt élem meg, már egyébként kisebb korában is, külsőre is nagyon hasonlít a lányom az édesanyámra, és természetre is. És valahogy őket is összeköti ez a fajta láthatatlan fonál, tehát, hogy hiába két generáció távolságra voltunk mi is a nagymamámmal, meg van a lányom is az édesanyámmal egymástól, valahogy nagyon izgalmas ugye nekem főleg gyermekként és édesanyaként ezt látni, hogy mennyi minden köti őket össze, meg mennyi közös jellemzőjük van. És egyébként igen, azt gondolom, hogy abban, hogy hogyan viszonyulunk, ugye ezt sokat emlegetik, de tényleg nagyon fontos, hogy milyen elképzelésünk van a mennyei atyáról, és milyen apa képünk van, ez nagyon összefügg, és ugyanígy azt gondolom, hogy igen, aki megkapta a gondoskodást, mint ahogy én is hálás lehetek az édesanyjától, és az élet minden területén mindig azt a fajta támogatást és szeretetet éreztem, ami miatt én nagyon nagy bizalommal tudok Máriához is lenni.
Én egy kicsit ilyen szempontból terhelt családból jövök, ugyanis nekem az apukám hivatásos katona volt, vagy én azt gondolom, hogy még most is, bár már nyugdíjas, de hogy ő azért ment katonának, mert hogy annyira erős volt benne a nemzet szeretet. Viszont így azért egy kicsit terheltebb volt ez a történet a mi családunkban, ugyanis nem volt mögöttem semmiféle vallásos háttér ilyen szempontból, de érdekes, hogy behoztuk így a nagymamákat, ott bár az egyik nagymamám nagyon-nagyon hívő volt, de nem volt szoros vele a kapcsolat, mert elég messze éltünk egymástól, és ezért bár tőle kaphattam volna sok inspirációt, illetve sok segítséget a hitem megtalálásában, de végül nem. A másik nagymamám, ő maga is keresgélő, bár református, de úgy hol gyakorolta a vallást, hol nem, de ott az ünnepekre viszont nagy hangsúlyt fektettek, tehát az egyik ilyen nagy élményem a karácsony náluk Zircen, mindegyik nagy mamám, illetve ugye a szüleim is a Dunántúlról származnak egyébként. És behoznék egy harmadik nagymamát, mert ha így visszaemlékezem, hogy ki az, akitől először kaptam lendületet a hit fele, Isten fele, az a legjobb barátnőmnek a nagymamája volt. Ő volt az, aki egész kicsi korunktól felpakolta a gyerekeket, és vitt minket templomban. Szerencsére ezt az én családom sem ellen ezt abszolút támogatta, és hát ez volt az első, hogy elmentem templomba nagy ünnepekkor, és megtanultam a liturgiának a fontos elemeit, és így született bennem egy vallás, ami még egy kicsit ilyen mozaikszerű volt sokáig, de hogy megadta azt az alapot, hogy amikor megismertem a leendő férjemet, akkor már ugye tudtam, hogy mindenképpen szeretném, hogyha egyházi esküvőnk is lenne, és hogyha a gyerekeinket is így nevelnénk.
Azt gondolom, hogy ezek az élmények, történetek itt május hónap elején, és aztán egész május hónapban végig kísérnek bennünket. Májusi litániák hangulata az mindig felejthetetlen. Nagyon szép és nagyon sokféle formája van a májusi imádságoknak, litániáknak, akár szentmisével egybekötve szentmise előtt litánia, akár egy-egy elmélkedő hosszabb lelki gyakorlat egy-egy májusi litániához kapcsolódóan, vagy egyáltalán a közösség életének a megerősítése, hiszen káplánkoromban a májusi litániákat, főleg a hétvégieket arra használtuk, hogy egyik este a fiatalokat, másik este az idősebbeket, nyugdíjasokat, harmadik este a képviselőtestület tagjait, vagy akik éppen elérhetőek voltak, tartottunk ott, úgymond is akkor egy kis jó szóval, beszélgetéssel tovább folytattuk a májusi imádságot, és akkor nagyon sok olyan találékony hívő is volt, akik úgy jöttek együtt, hogy és majd akkor a májusi litánia után még egy közös fagyizás, egy kis beszélgetés ott a templomkert előtt. Tehát azt gondolom, hogy ez a május hónap, ez túl azon, hogy édesanyáink, nagymamáink tiszteletét erősíti, a mi keresztény katolikus hitünkben a Mária tiszteletet és a Mária tisztelten keresztül a közösséget is meg tudja erősíteni. Mindannyiunk nevében kívánom a bennünket hallgató édesanyáknak, nagymamáknak, dédnagymamáknak, hogy legyen sok örömük gyermekeikben, unokáikban, dédunokáikban, és mindig gondoljunk arra a boldogságos szűzanyára, aki bár lelkében megérezte a tört is, de mégis a dicsőséges mennyei hazába vétetett testestől, lelkestől, hiszen Szent Fiának a hordozását nem csak 9 hónapig, hanem egész életében meg tudta valósítani.
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai kardékányával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológia Intézet adjunktusával beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél. Mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek föl. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után a Közelkép című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Rostás Bea a piros szobrászművésszel Somosvári Eszter Anna beszélget. Ezután kezdődik a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. A 2 órai hírek után kezdődik a Zöld Hullám című műsorunk, melyben a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola környezetvédelmi programjairól lesz szó. Most Pockodiné Matesz Tíme a Máriát, az intézmény igazgatóját hallják.
Nekünk ez hosszú évtizedek munkáját jelent, ez az Örökös Ökoiskola cím elnyerése. 2012-től folyamatosan jelen van a teremtésvédelem, vagy akkor még fenntarthatóságként kezeltük környezetvédelemként. Azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek nagyon közel állnak a természethez, nagyon szeretik az állatokat, az élőlényeket, illetve hozzánk került a Szent Anna óvoda, mint a óvodánk, és náluk is nagyon erősen jelen volt a zöld óvoda, a óvodában zöld óvodaként hívják ezt a programot, és úgy gondoltuk, hogy legyen meg az átmenet, az építkezés, ezért mi is ráültünk erre a programra.
3 órakor Közélet című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben ez alkalommal beszámolunk a Szegényeket Támogató Alap EGRI Alapítványa, vagyis a SZETA aktualitásairól. 4 órakor pedig zenei összeállításunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Németh Tamás, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is, a bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára. Olvasom Péter apostol első levelében. Nem az óriások tesznek legtöbbet. Mózes egyedül volt, Illés is. Egyedül volt Dávid, Pál, Atanáz, Leó. A kegyelem mindig keveseken átműködik. A kevesek éles látása, égő meggyőződése, megalkuvás nélküli elszántsága, a vértanú vére, a szent imája, a hősies cselekedet, az átmeneti válság, az egyetlen szóba vagy tekintetbe sűrűsödő energia, íme ezek az ég eszközei. Ne félj, kicsi nyáj, mert hatalmas az, aki közötted tartózkodik, és csodákat fog tenni érted. A világ hitetlenségére egyetlen hathatós válasz lehetséges, Isten titkának csendes, de ragyogó megjelenése egy emberi élet egyszerűségében, amely megváltozott a Szentlélek által. Ha mindnyájunk élete a fény és világosság példája lenne, akkor nem kellene még külön hirdetni és tanítani. Ha tetteink beszélnének, feleslegessé válnának a szavak. Uram, nyisd meg szememet szeretetet csodáira. Nyisd meg fülemet testvéreim hívására. Ne engedd, hogy szívem elzárkózzék ínségük elől. Nyisd meg kezemet, hisz rászoruló testvérek állnak ajtóm előtt. Világosítsd meg szívem vakságát, hogy lássam, mi a helyes, és erősítsd akaratomat, hogy meg is tegyem. Így cselekedeteimen a te világosságod ragyogjon át.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodott. hatalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei.